Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katona István püspök, az isteni irgalmasság hazai apostola október 21-én kedden visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Adta hírül Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. 1989. decemberében szentelték püspökké, a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult. A püspök atya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban megnyújtotta lemondását a pápának. Az akkori szentatya, a II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában. Maradj velünk, Jézusunk, osztotta meg a hívekkel Katona István püspökké szentelésének jelmondatát, mely felszólítást az Emmauszi tanítványok intéznek Jézushoz, aki már maga is várja a hívószót, hogy velük maradhasson. Maradj velünk, Jézusunk, mondjuk mi is, buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján Vácott 2014-ben. Sugározzuk Krisztus jóságát, buzdította a híveket Katona István. Újabb 30 bérlakásra lehet pályázni a Lépj gyermekvédelmi otthon teremtési programban. A gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdetnek nyílt pályázatot országszerte, közölte a Közösségi Lakásalap. A közlemény szerint az 5 évre szóló bérleti jogra olyan 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább 2 évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban. Nevelésbe vételük a nagykorúsággal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot. 1956 igazsága, mérce és iránytű, ami a büszkeségünket táplálja, mondta a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója Tiranában a Hatalom és a Társadalom Ellenőrzése a Kommunista Rendszerekben című nemzetközi konferencián. Fekete Rajmund a kétnapos esemény nyitó napján, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Magyarország 1956 a kommunizmus végének kezdete címmel tartott előadást az albán fővárosban. A történész kiemelte, 69 évvel ezelőtt a pesti srácok és lányok örökre beírták magukat nem csak a magyar, de az egyetemes történelembe is. A gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva a 4 napos hosszú hétvégén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A közlemény szerint október 23-án csütörtökön az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre. Hozzátették, hogy október 24-én pénteken a pihenőnapokon is nyitvatartó gyógyszertárak általában a szokásos szombati pihenőnapi munkarendjük szerint biztosítják a gyógyszerellátást, de érdemes tájékozódni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. A vasárnap hajnali óraátállítás miatt a legtöbb éjszakai járat közlekedése nem változik a hajnali órákban, ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte. A közlemény szerint néhány vonalon, jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál 1-2 indulási időpontja változik csupán, ugyanakkor a téli és a nyári időszámítás szerint is jár hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően azok, amelyek óránként vagy fél óránként közlekednek. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, több helyen kisüt a nap. Az északi-északkeleti országrész felhős maradhat. Átmenetileg gyenge esőre is számíthatunk, de már csak elvétve. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Az északi középhegységben és a főváros tágabb térségében ennél hűvösebbet mérhetünk. Estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunizmus világméretű egyház üldözése. Az egyház megtörése. Részletek Tomka Ferenc Halálra szántak, mégis élünk című könyvéből. Sztálin nem volt megelégedve az egyház elleni hadsebességével Magyarországon. Ennek hatására Rákosi sietteti a műveletet. Ha az elvtársak megnézik a Szovjetunió történetét, látják, hogy az egyház elleni had lényegében eldőlt a tanácsköztársaság első 4 évében, s az egyház gerince meg volt törve. Földjét, kincsét elvették tőlük, nagyon sokat kivégeztek már akkor. Megtapasztalta a szovjet vaskezét. Nekünk is meg kell értetnünk az egyházzal, hogy velünk nem lehet játszani. Ez volt a program, hamar összetörni az egyház gerincét és bizonyítani az egész társadalom előtt a párt vaskezét. Így kezdődött Mincenti bíboros perem, majd 2 évre rá Grősz érseké, és velük párhuzamban több száz kisebb egyházi per, amelyek tudatos koncepció szerint követték egymást. Ugyanakkor volt több száz halálos ítélet, és másik több száz politikai gyilkosság is. A beismerő vallomások jogellenes alkalmazása. A koncepciós perek a legkülönbözőbb hamis vádakat tartalmazták. Például az egyesületek, katolikus iskolák vagy szerzetesek elleni perek esetében, hogy a papok gyóntatásban gyilkosságra biztattak fiatalokat, hogy erkölcstelenek voltak, államellenes összeesküvéseket szerveztek. A Mincenti per esetében hazárulás, államellenes összeesküvés, valuta üzérkedés. Hogyan lehetett ezeket igazolni? Visinszki szovjet ügyész volt a szellemi atya annak a gyilkos elméletnek, amely tényként kezeli a valószínűséget, és a beismerő vallomás alapján állapítja meg a bűnösséget. A civilizált joggyakorlatban a beismerő vallomás legfeljebb enyhítő körülménynek számít, terhelőnek már nem, és bizonyítéknak semmiképp. A bűncselekmény bizonyítása a vád képviselőjének, és nem a vádlottnak a feladata. Ezt a szovjet jogtipró gyakorlatot importálta a hazai diktatúra, hasonlóan a többi szocialista országhoz. A koncepciós perekben tehát a vád legfőbb bizonyítékai a beismerő vallomások voltak. Ha a beismerő vallomás elegendő bizonyíték, akkor a hatóság számára egyetlen kérdés maradt, milyen fizikai vagy egyéb erőszakkal lehet a vádlottból kikényszeríteni, hogy azt vallja, amit a koncepciós per megtervezői hallani akartak tőle. A koncepciós perek levezetése. Az egyház elleni vagy a kommunista párt tagjai, például Rajk László és társai elleni koncepciós perek forgatókönyve is hasonló volt. A párt vezetősége először megtervezte, milyen típusú embereket kell letartóztatni, hogy az éppen fontosnak tartott céljaiknak megfeleljen. Megtervezte, milyen vádakkal kell illetni őket ahhoz, hogy az egyház esetében az egyház elleni támadások éppen aktuális célját a szerzetesek, Mincenti vagy a püspökök lehetetlenné tételét elérjék. És megtervezte, hogy a pert megelőzően és azt követően miként befolyásolják a közvéleményt, hogy a per úgy jelenjék meg, ahogyan az a célnak megfelel. Ezt követően letartóztatták, majd előkészítették a vádlottakat, a tanúkat, megfogalmazták a vallomásokat, amelyeket a vádlottaknak be kellett vallania. Gyakori volt, hogy a vádlottnak megígérték, ha azt vallja, amit kívánnak tőle, az könnyebbíteni fogja ítéletét, vagy egyenesen felmentését biztosítja. Majd a vallomás alapján, hiszen bevallotta bűnét, kivégezték. Így jártak el a gyöngyösi vagy a szalézi ifjúsági per egyes vádlottjaival, a Grősz per több tanújával épp úgy, mint a kommunista Rajk Lászlóval. A koncepciós perek és Mindszenty Bíboros pere. 1948 vége felé a kommunista párt vezetésének minden nagy ellenséget sikerült eltenni az útból. Az egyház és elsősorban annak első tekintélye Mindszenty Bíboros volt az, aki változatlanul tiltakozni mert, nem csak az egyház jogainak, hanem általában az emberi jogoknak megtiprása ellen. A kommunista párt győzelmének a katolikus iskolák és egyesületek megsemmisítése után elengedhetetlen feltétele volt Mindszenty Bíboros prímás félretétele. A Mindszenty per a koncepciós per iskola példája. A legfőbb ügyészség 1990-ben felülvizsgálta a pert és kijelentette, hogy az koncepciós volt. A Mindszenty per. Rákosi és Kádár a koncepció hátterében. Új fényt vetnek a perres, általában a koncepciós perekre az ügyet előkészítő jegyzőkönyvek. Ezek ma már megtalálhatók a magyarországos levéltárban. A fennmaradt dokumentumok tükrözik, hogy Rákosi Mátyás a párt vezetője, és az általa irányított csoport Kádár János belügyminiszter közreműködésével előre meghatározta, milyen vallomásokat kell kikényszeríteni a tanúkból, majd a kicsikart és sok esetben tovább hamisított úgynevezett vallomások alapján, hogyan kell összeállítani a vádiratot a Bíboros ellen, végül ezt hogyan kell az ország és külföld elé tárni. Az egész periratra jellemző, hogy a vád elsősorban a beismerő vallomásokra hivatkozik, mint bizonyítékokra. De láttuk, ez a koncepciós per alapvető jogtalanságának sajátossága. Tényeket nem tud összeszedni, a beismerést pedig kiveri a vádlatból. A perre vonatkozó dokumentumok sugározzák, hogy nem a tények a fontosak, hanem a párt pillanatnyi elképzelése. A kihallgatások dokumentumain ilyen megjegyzések olvashatók, idézőjel. Szeretném, ha Rákosi elvtárs megbeszélné velem, milyen irányban menjünk tovább, Péter Gábor. Idézőjel bezárva. A Mindszenty ellen készült első vádiraton Rákosi saját kézírásával ez áll. E jegyzőkönyv politikához nem konyító emberek munkája. Ez Mindszenty működését dicsőíteni ezzel szemben. A jegyzőkönyvnek röviden és tömören tartalmaznia kell a vádakat. 1. A magyar demokrácia megdöntésére irányuló tevékenység, 2. Kémkedés, 3. Valuta üzérkedés. Beveszik a vádak közé a Habsburgok visszahozatalának szervezését, a nyilasok támogatását, bár a Bíboros a nyilasok börtönében is volt, Rákosi utasításának végén összefoglalja a célt. A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nem csak reakciós fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék el, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége. Tudnunk kell, hogy Péter Gábor, az ÁVÓ vezetője, Mindszenty kínzásának személyes vezetője. A vádakkal kapcsolatban megegyezhetjük, a valutához a herceg prímásnak annyi köze volt, hogy hatalmas külföldi pénz, ruha, gyógyszer, stb. Segélyeket szerzett a nyomorban élő magyar nép számára a háború után. Bűnévű rótták fel, hogy a valutát nem váltotta át magyar forintra. Ebben az időben a pénz egy-két nap alatt elveszítette értékét. A valuta viszont vásárlóértékkel bírt, és a sok tízezer ember életét megmentette. Működtettek 18 szeretetotthont és 120 népkonyhát, amelyekben naponta egy tál ételt adtak az éhezőknek, különbségtétel nélkül. A hazárulás vágyát ekkorban mindenkire rá lehetett bizonyítani, aki bírálta a rendszert, s főleg, ha ezt külföldiek is meghallották. A Bíboros lejáratására kiadott úgynevezett Sárga könyv című propagandairat a Rákosi megtervezte stílusban íródott. A sárga könyvet, majd fekete könyvet ország és világ szerte terjesztették. Benne volt a prímás kézzel írt úgynevezett vallomása is, amelyben a fent idézetteknek megfelelően vallja be bűnösségét. A főpásztort ismerő olvasók tudták, hogy e vallomás hamisítvány. Ilyet Mindszenty bíboros sosem írt volna le. A bíboros emlékiratában így beszéli el, hogyan derült fény a történtekre. Egy neves magyar írásszakértő házaspár külföldre menekült, és ott a világ előtt megvallották, kicsempészett fényképekkel igazolták, hogy őket kényszerítették, hogy hamisítsanak beismerő vallomásokat, Mindszenty kézírását utánozva. A hamisítás bűnét bevalló szakértő rövidesen váratlanul meghalt. A diktatúrákban közismert a veszélyesnek tartott emberek váratlan halála. A bíboros börtöne és kínzásai. Mindszenty bíboros emlékiratai beszámolnak arról, milyen kínzásokkal kényszerítették, hogy vallja azt, amit a koncepció a szájába akart adni. Emlékiratai első naptól beszámolnak a történtekről. Idézet. A letartóztatás napján 1948. december 26-án az Andrássy út 60-ba vittek. Egy földszinti fűtetlen helyiségbe cipeltek. Lehúzták reverendámat, és gyanúsan nevetve alsó ruhámat is. Tarka csíkos bohóc öltönyt húznak rám. Majd elkezdődik a kihallgatás. Írnak egy jegyzőkönyvet, de nem az került bele, amit én mondtam. Amit mondtam, meghamisították. Természetesen megtagadtam az aláírást. Décsi, ávós ezredes, a tárgyalás vezetője ezt mondta. Jegyezze meg, nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem amit mi akarunk. Intett a fejével, és kiadta az utasítást. Tanítsátok meg vallani. Az őrnagy visz a cellámba. Röviddel azután belép a szobába egy magas, tagba szakadt, vadtekintetű rendőrtiszt. Nekem fut, és csizmával egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Ő is, én is a szemközti falnak esünk. Egymás után méri rám az ütéseket. Bár kimerülten liheg, nem hagyja abba kínzásaimat, hiszen nagy gyönyörűsége lehet abban, hogy végre elérkezett az óra, amikor Magyarország hercegprímását botozhatja. Már nem tudom számlálni az ütéseket, arra ébredek, hogy fellocsolnak, visszavezetnek. Újra követelik, írjam alá jegyzőkönyvet, megtagadom. Ez nem az én vallomásom. Décsi dühösen kiadja a rendelkezést, vissza vele. A gumibotozás újra elkezdődik. Utána megint visszavisznek a kihallgató szobára. Décsi ordítva követeli a jegyzőkönyv aláírását. Amikor megtagadom, harmadszor vitet vissza, külön kezelésre. Az őrnagy harmadszor gumibotoz meg. Ezután Décsi utolsó kísérletet tesz, hogy aláírassa velem a jegyzőkönyvet. Válaszom újra az, hogyha az általam előadottakat veszik be a jegyzőkönyvbe, akkor aláírom, különben nem. Megint tudtomra adják, hogy ezen a helyen nem azt vallják a vádlottak, amit ők akarnak, hanem amit a rendőrség megparancsol nekik. A kihallgatók is kifáradnak. Visszavisznek a cellámba. Az elkövetkező napokon nappal a cellájában volt 5 ávós társaságában, akik dohányoztak, kiabáltak. Ha lecsukta szemét, nem hagyták aludni. Idézőjel, beszédjükben szinte versenyre keltek a trágárságban. Időnként megszólítanak és trágár történeteket adnak elő. Egyikük bordélyházi élményeit, én csendben vagyok és imádkozom. Második nap. Ismét Décsi ezredes elé került, aki felsorolta a koncepció vádjait. Felolvasta a jegyzőkönyvet a bíboros szavaival, és idézem, követeli, írjam alá. Kijelentem, hogy nem írom alá, mert hemzseg a valótlanságoktól. Nyomatékkal felszólít, hogy írjam alá. Amikor megtagadom, int az őrnagynak. Kezdődhet a botozás. Ez az éjszaka is olyan volt, mint a tegnapi.
Thank you.
Mécs László, a fogoly bíboros. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót soroz, ti szabad népek, Moszkva börtönéből üzen nektek a fogoly bíboros. Egyedül álltam Istennel hazáért, hogy ránk szakadt a gyilkos Ázsia. De boldog asszony zsoltárát zokogva velem jött népem millió fia. Gyilkos erő bár eltörte a kardot, Krisztus keresztje magasba tartott, szent égi jellet a tiszatáj felett. Ti szabadok, ti gondtalanul alvók, az én keresztem védett titeket. Úr Krisztusért, így szemben egy világgal, óvtuk elromlott árva kis hazánk, hogy véres testünk gátját át ne törje a tankcsordákkal járó szolgaság. Krem Cézárja küldhette az átkát, ha nem marad más csupán az imádság. Csak Isten fent a halk csillagokon, és én tudtam, hogy népemnek az égből a szabadságot leimádkozom. Muhinál Ugrin, Tomori Mohácsnál vártam én is, hogy mozdul a világ, s nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát. Hisz azt védtük itt, ami a tiétek, a lelket, mely az oltáron égett, de karácsony éjjelén kialudt a fény, s magam maradtam, mint egykor a mester, a Golgotának égbe nyúlt hegyén. S rabbá lett népek sóhaj viharával üzenek át az óceán felett. A szó, a színes, biztató ígéret nem elég már, ha nem követített. Éjfélre jár, s a rendült földnek hátán, felétek indul poroszlónk a sátán. A szabadságért, ha harcolni nem mer, ha elhagyja az Úr Krisztus vitézét, szolga lesz a földön minden ember. Mert minden nap itt egy új bitót ácsol, minden óra egy új börtönfalat, minden tűnő perc elrabol egy lelket, s Krisztus nyájából semmi sem marad. Ha halljátok, hogy lánc csörög a földön, ha érzitek, hogy most zárul egy börtön, hóhír kezén, ha áldozat zokog, ébredjetek, ti gondtalanul alvók, hisz a mi sorsunk a ti sorsotok. Ha nem segítek, összedől a templom, és rabot szül a tört szívű anya, és 48 dicső csillaga helyén ott ég majd Sztálin vörös csillaga, hogy ki ne hunjon lelketek fénye, s a világnak utolsó reménye, ki még a szabadság képébe lát szabadság népe, tettel és imával ronzs le a véres börtönök falát. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót ostoroz, ti szabad népek, Moszkva bilincséből üzen nektek a fogoly bíboros. Börtönviszonyok és recsk. A korabeli állapotokat és a magyar nép megfélemlítettségét jellemezték a börtönökben élők körülményei. Példa erre Recsk. Magyarország egyik legembertelenebb büntető tábora Recsken volt, ahol a legnagyobb létszám esetén mintegy 1500 ember tartottak őrizetben. Itt kínoztak meg az állam egyéb ellenségei mellett neves papi személyiségeket is. Recsket megjárta még szemináriumba menetele előtt Tabódi István. Vele még találkozunk a központi szeminárium szétrúgása után, a kispapok tanulását és pappá szentelését ő szervezte meg, és ezért börtönbe került. Ide vitték a ferenceseket védő 60-i vasutasokat is. A tábornak az ávó tervei szerint titokban kellett volna működnie, mint a náci táboroknak, hogy az ott elkövetett embertelenségeknek nyoma se maradjon. Mára számos könyv jelent meg róla. A táborhelyén létrehozott Recski Nemzeti Park a terrorházához hasonlóan figyelmeztet, hogy emlékezzünk erre a korra és az ott szenvedett, elhunyt vagy eltűnt rabokra. A Recski táborról a személyes átéltség erejével ható, az egész korról is szakszerű áttekintést nyújtó és egyúttal olvasmányos könyvet írt Erdei Sándor, volt Recski rab. Erdei a sok recski pillanatkép közt leírja egy vallásos fogoly esetét. A béketűrés iskola példája volt a hívő Jámbor Muszapál, aki mindenkinek megbocsátott, kevés kenyerét szétosztotta éhező bajtársai között, sohasem szitkozódott, még az AVH-soknak és a kápóknak, a rabok közül való rabhajcsároknak is mentséget szerzett. A kőszállítás mellett neki gunyból még a nyakába is kötöttek egy méter hosszú farönköt, amit cipelnie kellett. Nem tiltakozott, Isten félően tűrve vonszolta legyengült testét a kétszeres teherrel, mindaddig, amíg össze nem esett, és a munka megtagadásáért fogdába nem zárták. Egy vasárnap közmunka közben az őr bosszankodva rászólt, miért nem fordul Istenéhez, hogy segítsen magának. Muszapali nem válaszolt, csendesen tovább tolta a talicskát. A következő fordulónál az őr újra szólt. Na szólt már Istenének? Erre se kapott választ, mire az dühében elkezdte fegyelmezni. Állj, kiáltotta. Egy lépés hátra. Bajtársunk a kötéllel nyakába akasztott talicskával hátra lépett. Még egy lépés hátra. Ez is megtörtént. Közvetlenül mögötte volt az általunk épp most kiásott Mító Meder. Az AVH-s újra vezényelt. Megint egy lépés hátra. Azt hitte, Pali nem teljesíti a parancsot, de ő hátralépett a semmibe. Magával rántotta a taligát, amely a Meder 2 méter mély fenekén a földdel együtt rázuhant. A mellette álló Pallavicsini bajtársunk látta az egészet, és odarohant, hogy első segélyben részesítse. Pali csodálatos módon nem sérült meg, csak halkan fohászkodott. Bocsánatot kérek, Istenem, hogy egy pillanatig nem hittem benned. Felkelt, lerázta magáról a földet, csendesen tovább tolta a taligát. Élmény volt látni az őr megdöbbenését, csodálkozó tekintetét. Ettől kezdve többé nem zaklatta Muszapalit.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, most következő közel fél óránkban a Mistral együttes felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz tartalmas zenehallgatást kívánunk.
Árnyas rengetegen, óvó őrük a menny, bokrokon át kikilestek, ronyba gyulált a testük, léptek a mély csaliton, étkük perkenyesom, kék forrás vizre tittak, barlang mélyin aludtak, rögbe merült remeték, atyuk boldog zsép, lettek pálosok aztán, erdei klastrom pusztán, forló lépteiket rejti a ritka liget. A mély csariton, étkük belkenyeson, kék forrás vizet ittak, barlang mélyén aludtak, rögbe merült remeték, atyuk boldog özsép, lettek pálosok aztán, erdei klastrom pusztán, forló lépteiket rejti a ritka liget.
Usznak mennydörgése, csak rémíti szívünköt, tűznyilának vaklökése, gyújtja, rontja földünköt. Még kegyetlen marsnak a kardja, tűzzel, vassal látogat, s itt az emberséget varja, ott meg trónust irtogat. Farsang szűri maskarákban, üldözvén a szépeket, nyögni hagyja rútigákban a leghűebb népeket. Nincs Bakusznál a nagyében emberséges istenség, nála nélkül nincs inségben szétárító könnyebbség. Zeus apjoknak nagy vendégi, ásítoznak, alszanak, még Bakusznak nedvességi, jó kedvet nem nyújtanak. Ő a földi végságoknak lelkesítő gyávola, ő a társas asztaloknak koncélesztő angyala.
Ámorságban rejtett szemmel lődözvén szétnyíl a hit, megvegyíti gyötrelemmel szerelemnek pályai. Itt egy szépet meghódítva, jó nevére fotott tűz, ott egy vélet meghódítva, lany tüzéből csúfot űz. Még Vulcanus műhelyén szívébe, sokkal rosszabb gyilkos, melyel minket vakmélgébe, Zeus neki egy járomó.
Berkekben tűzöket vén vadjait, bűkerülő rejtekekben tölti túnya napjait. Lesre küldvén sok kutyákkal a faluknak szépeit, ahon őrző pásztorkákkal titkon űzik kéjeit. Még friss hermész városinkat orcsőrhével lepgeti, s kínnal szerzett tárjainkot éjjel-nappal véseti.
Nincs vakhusztál a nagy égben, emberséges istenség, nála nélkül nincs ínségben, szívtágító könnyebbség. Zeus apjuknak nagy vendégi, ásítoznak, balszanak, még Bakhusznak nedvességét, jó kedvet nem nyújtanak. Ő a földi végságoknak lelkes időgyámola, ő a társas asztaloknak gondszélesztő angyala.
Mondanak, vagy ha láttad annak képét, ki csodának vallanak. Ma ez az ez, kihez én szívem gerjedez, kihez én szívem gerjedez. A cédrushoz hasonlítják épp testének termetét, két csillagnak, hogyha mondják, kékkel festett két szemét. Ez, kihez én szívem gerjedez, kihez én szívem gerjedez. Ha ábrázol bíbor rózsát, csókra álló hajaga, a havaknak ragyogását, nappal játszó homloka. Ez, kihez én szívem gerjedez, kihez én szívem gerjedez. Haladják a labasztrom vállai, a szívet hamar gyújtják titkos tűzre szavai. Ez, kihez én szívem gerjedez, kihez én szívem gerjedez. A lépése gyönyörűség arany villám hajzatja, melye tombol elevenség, és a karcsú állatja. Ez, kihez én szívem gerjedez, kihez én szívem gerjedez. Szép, ha csendes, szép, ha gyúlat, szép, ha fekszik, szép, ha megy, szép, ha csókok közt elvágyat, szép, minden kors tiszta kegy. Ez, kihez én szívem gerjedez, kihez én szívem gerjedez. Ez, kihez én szívem gerjedez, kihez én szívem gerjedez.
Gazdag asszonyért szélnek adjam nyugtomat, aki alkut zsoldokért jussnak tartsa lángomat.
Légy te gyöngyöm tiszta érc, oly nagy, mint a Mátra vérc, a kalmárlott mátkaság, mint Balázstól szolgaság.
Én egy büszke asszonyért nyűkbe vessem szívemet, aki emberségemért pornak szidja véremet.
Légy te gyöngyöm olyan véd, melyel herceg fel nem ér, párom túl a megvetés, rosszabb, mint az étetés.
Én egy szentes asszonyért kastromozzam éltemet, aki nyájas csókomért kárhoztassa lelkemet.
Oly szent alkotmány, mint a most lett szűzleány, gút felett a szomjazás, tűrhetetlen sorvadás.
Én egy bölcske asszonyért háborgassam álmomat, aki plátós bábokért megtapodja lángomat.
Légy te oly nagy lelki kincs, mint amelynek teste sincs, még e földön vándorlok, széllel jól nem lakhatok.
Én a legszebb asszonyért felhevítsem véremet, aki másnak dámon ért, megvetendi szívemet. Légy te gyöngyöm olyan szép, mint a legszebb angyalkép, nékem nem vagy angyalom, ha mással kell osztoznom, nékem nem vagy angyalom, ha mással kell osztoznom.
Erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében. és ne hagyj engemet kétségbe esnem.
Beomlott könny és a vér, nyílt sebb lett az ország. Nyugatra pernyét hord a szél, tanyák, falvak sorsát. Csillag sincs, sötét az erdő, mégis mécsek égnek. Boldog özsép szól az első pálos remetéknek. Száj, ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyú ének. Fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add, urunk, hogy rab és szegény, mint testvérrel eljön. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. Kicsi láng a hit, de tiszta, fehér, mint gúnyájú. Sötét erdő súgja vissza, csendes imádságú. Nézd le ránk, kik romok felett, fohászkodunk hozzád. Áld meg mind, kik fegyver helyett keresztet hordozzák. Száj, ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyú ének. Fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add, urunk, hogy rab és szegény, mint testvérrel eljön. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. Barlang ölén, cellák sötét mélyén fények gyúlnak. Népedért szólj, boldog közsép, mondj imád az Úrnak. Hív egybe, ki hív és magyar hív, kisebben ékes. Győzni fog, ki hinni akar, s áldozatra képes. Száj, ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyú ének. Fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add, urunk, hogy rab és szegény, mint testvérrel eljön. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. Száj, ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyú ének. Fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add, urunk, hogy rab és szegény, mint testvérrel eljünk. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Misztrál együttes felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Domán Vivien hírszerkesztő, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, valamint Karkus István és Birincsik Márton technikusok nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. Szent II. János Pál pápa ünnepén egy tőle származó gondolattal köszöntjük Önöket. Isten irgalmán kívül nincs más reményforrás az emberiség számára. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően híreket mondunk, majd a Könyvjelző című műsorunkban Gárdonyi első regényéről beszélgetünk. 14 óra 35 perckor kezdődik a Neuma egyházzenei műsorunk. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Műsorunk első felében egy alaszkai madarász élménybeszámolóját hallják, majd Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 10. része hangzik el. Ezután Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 6. részét Rátóti Zoltán olvassa fel. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Műsorunkban elsőként Sanctus János amerikai tevékenységéről hallanak, majd ellátogatunk Budafokra, a Pezsgő és a Bor városába, ahol egy új időszaki kiállítás várja a Pezsgő iránt érdeklődőket. A 15 órakor elhangzó hírek után a Keresztény Közéleti Akadémiában Blankenstein Miklós az 1993-as egyházmegyei határok rendezéséről és az esztergomi zsinatról szól. Majd a Hitvallóban Szent Orsolya életpéldájáról Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. A 16 órai hírek után kezdődik az értékadó. Adásunk tartalma. Furkó Levente karate világbajnok lett kisújszállás sportolója idén. Egy éve szeretett város a kisújszállás szolgálatában. Évértékelő beszélgetés Szűcs Tamás polgármesterrel. Ajánlónkban őt hallják.
Éppen a minap hallgattam végig én is ezt a bizonyos programbeszédet, amelyet október 3-án beiktatásom során eskütételemet követően mondtam el. Aki engem ismer, tudja, hogy nem vagyok egy elégedett, meg kevés dologgal beérő ember, tehát eléggé maximalista vagyok. De ezt az egy évet végig pörgetve, készülve, nem titkolva, egy helyi, nagyobb lélegzetvételű interjúra is, hiszen egy évértékelőt azért úgy gondolom minden év után kötelesek vagyunk felelős pozícióban lévők megejteni. Szóval készülve erre az évértékelőre, nem mondom, hogy elégedett vagyok az elmúlt egy évvel, de úgy gondolom, hogy rengeteg mindent sikerült megvalósítani, és nem állunk rosszul.
A 17 órakor elhangzó regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. Ezután kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan rózsafüzér imádságot közvetítünk, majd híreket mondunk. Illetve a Napszentje című műsorunkban alkantarai Szent Péter ferences atya életét ismerhetik meg. Ezután Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét. A 19 órai hírek után megismételjük az iránytűt. A filmvilág friss híreivel és mozi ajánlóval várunk mindenkit a készülékek elé. 19 óra 45 perckor Csukás István, Mirmurra Kandúr című meséjének 6. része hangzik el. Majd a lélek szavában arról lesz szó, hogyan nyilvánul meg a remény a keresztény ember életében. Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedése hangzik el. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Vendégünk Takács Mária Clarissa, ferences szegény gondozó nővér. Ezután pedig dr. Nagy Veronika, a Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény igazgatója előadása hangzik el Szakrális helyek Bódi Mária Magdolna életében címmel. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján pedig az Életünk című műsorunk kezdődik. A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány munkáját és szolgálatát mutatjuk be. Vendégünk Vida Zoltán, a kutyaiskola munkatársa, vakvezető kutyával rendelkező gazda lesz. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you.
Mária Zsolnány.
María del Buen Aire.